Vendégünk a stúdióban dr. Bozó László, az Országos Meteorológiai Szolgálat új elnöke. Az éghajlat változáshoz még térjünk azért vissza. Ugye említi, hogy ebben is, meg hát az ember olvasán látja is, hogy különböző modellek készülnek, itt is matematikai úton próbálják modellezni azt, hogy hogyan változhat majd a következő évek vagy évtizedek időjárása a Földön. Hogyha veszünk egy pessimista szoftvert, meg veszünk egy optimista szoftvert, akkor a kettő mit mondaná?
Hát igen, azt hiszem, hogy minőségben itt meglehetősen nagy szélsőségekről beszélhetünk ezeknél az éghajlati modelleknél. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a legszélsőségesebbeket valószínűleg nem is nagyon érdemes figyelembe venni. Hát amivel ugye egy meteorológus mondjuk, mint a szakmáját hitelesen művelő szakember számolhat, illetve amelyről nyilatkozhat, az ugye egyrészt az, hogy maguk a mérési eredmények mik voltak, tehát a hőmérsékletre vonatkozó mérési eredmények mik voltak az elmúlt évszázadban. Ezzel kapcsolatosan ténylegesen azt mondhatjuk, hogy nagyjából ugye a 70-es évektől kezdve tényleg eléggé merevben emelkedett az átlag hőmérséklet. Hogy egészen konkrét adatot mondjak, egy ilyen standard átlagos periódushoz, tehát az 1961 és 1990 közötti átlaghoz viszonyítva, a globális felszíni hőmérséklet az a elmúlt évben, tehát 2006-ban 0,42 és 0,54 Celsius fok közötti eltérés mutatott, tehát ennyivel volt magasabb. És kétségtelen, hogy ugye a 70-es évektől kezdve vált meredekebbé ez a hőmérséklet menetet leíró görbe. Ami szintén ugye objektív tény, az a légköri széndioxid koncentrációnak a változása. Ebben a tekintetben ugye részben itthon is folynak mérések, de hát a globális mérőállomásoknak az adatait is ismerjük, és ez alapján elmondható, hogy nagyjából a 80-as évek elejétől napjainkig 340 ppm-ről 380 körüli értékre emelkedett ennek a légköri széndioxidnak a koncentrációja. A modellezésnél már természetesen vannak olyan tényezők, amelyet pontosan még nem ismerünk. Nyilvánvalóan törekszünk arra, hogy ezeket a kölcsönhatásokat megismerjük és egyre inkább pontosítsuk. És itt hagy említsem szintén a meteorológiai szolgálat tevékenységéhez kapcsolódva meg azt a tényt is, hogy nálunk is folyik egy éghajlati típusú modellező munka is, nevezetesen kifejezetten a Kárpát-medencének a térségére, hiszen egyébként ezt a térséget ilyen felbontásban a globális modellek általában nem szokták kezelni, vagy bizonyos értelme félre kezelik, tehát nem írják le azokat az éghajlati viszonyokat, amelyek itt uralkodnak. Úgy gondolom, hogy ha amennyire most a dolgok állását látjuk, úgy nagyjából másfél-két éven belül tudunk már viszonylag pontos eredményeket mondani arra vonatkozóan, hogy az elkövetkező évtizedekben, csapadékban, hőmérsékben hogyan alakul majd a Kárpát-medencében az éghajlat. És egyébként nagyon fiatal és tehetséges kollégák dolgoznak ezen a területen. Hadd említsem meg, hogy egyik kolléganőnk, Szépszó Gabriella, a közelmúltban Prima Primissima Junior díjat kapott ezért a tevékenységért. Szintén nemzetközi együttműködésekbe ágyazott egyébként, ez ma már másképp elképzelhetetlen, és valóban nagyon jelentős eredményeket várunk ettől a közeljövőben.
Ugye sokan gondolják azt, hogy a különböző globális erőjelzések alapján azt jelenti, hogy Magyarország egy kicsit a mediterrán, a most mediterrán országok időjárásával fog majd ismerkedni, most nyilván nem egy-két évről, hanem mondjuk évtizedekről beszélünk. Ez ilyen reális felvetés?
Hát igen, tehát leegyszerűsítetten tudom, hogy nagyon sok klímakutató szokta ezt így interpretálni, hogy mi mondjuk Firenzével, vagy nem tudom, más egyéb városokkal fogunk hasonló helyzetbe kerülni. Nyilvánvalóan nagyon nehéz a ilyen értelemben vett korrekt megfeleltetés, hiszen azért nagyon sok tekintetben ez külön. Amire szerintem inkább készülni kell, és ez ugye az emberek tudatának is egy bizonyos fokú átformálását igényli, hogy a szélsőségek, meteorológiai szélsőségek intenzitása az valószínűleg szaporodni fog ezzel a bizonyos globális változásokkal kapcsolatosan. Tehát lesznek jelentős csapadék hullással minősíthető események, lesznek jelentős szárazságok, áradások, amelyek hát nyilvánvalóan alkalmazkodási kényszert jelentenek majd az embereknek.
Na most, amikor arról beszélünk, hogy az emberiség nem feltétlenül tesz jót a környezetében, akkor Most egy geológus itt ülne, akkor mondaná valószínűleg, hogy hát igen, ez kétségkívül így van, de hát, hogy a földtörténet időszakaiban voltak rendkívül meredek, jóval rövidebb idő alatt lezajló változások. Ezek simán felülírhatják az összes eddigi elméletet, ha ilyen mondjuk komoly vulkánkitörés, amely akkora porfelőt eredményez, hogy eltakarja a fél földet, akkor tényleg következhet a jégkorszak, és akkor tök mindegy, hogy most mennyi autó, hány, mekkora gáz bocsát ki.
Ez kétségtelenül így van, tehát pont ugye a vulkán tevékenység egy jó példa, mert ezzel kapcsolatosan ugye tapasztalataink is vannak, hogy egy nagy mennyiségű aeroszol kibocsátás az milyen mértékben változtatta meg a sugárzási viszonyokat és az ehhez kapcsolódó egyéb fizikai paramétereket. Ezeket előrejelezni nyilvánvalóan még nehezebb, mint az időjárást, de kétségtelen, hogy ezek ugye legalábbis hosszabb, rövidebb időszakra alapvetően megváltoztathatják ezeket a forgatókönyveket, amelyeket egyébként ezek az éghajlati modellek leírnak. És azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy tényleg óvatosan kell bánni ezekkel a gyakran hangzatosan meredeknek és kockázatosnak nevezett forgatókönyv eredményekkel, hiszen ezek alapján azt gondolhatná egy egyszerű hallgató, hogy itt ugye a folyamatok azok egyre csak gyorsulnak és egyre veszélyesebbek lesznek. A tapasztalatok azok nem ezt mutatják, tehát például ugye épp egy friss adat alapján mondhatom azt, hogy a Mexikó öböl térségében az idei év az a hurikánok számát és intenzitását tekintve egy meglehetősen csendes év volt. Azok után, hogy korábbiakban sokan jósolták, hogy ezeknek a száma és intenzitása meredeken erősödni fog. Nyilvánvalóan vannak jobb évek és rosszabb évek ebben a tekintetben is. Nyilvánvalóan a hosszabb időtávon felvett vagy regisztrált tendenciák azok, amelyek mutathatnak majd valamit.
Lehet, hogy most egy nagyon botának tűnő kérdést fogok ezzel kapcsolatban feltenni, hogy a légkörnek is van egyfajta evolúciója?
Hát természetesen, hiszen azért, hogyha visszamegyünk 100 000 millió, sőt 10 millió évekre, akkor azért itt egészen más típusú légkörökkel találkoztunk, és hát ebből is látszik, hogy maga a légkör az valami fajta szimbiózisban van a bioszférával, hiszen a kettő az nem független egymástól, nem véletlen például, hogy a magas légköri szférikus ózonréteg nem létezett, tehát nem volt képes kiszűrni az UV-sugárzást a napsugárzásból, addig a földfelszínen nem is volt egyáltalán élet, csak a víz alatt, hiszen ez tudta megvédeni az akkori fejlettségi szintű élővilágot ettől a kárbehatástól. Tehát ez a kölcsönhatás mindenképpen létezik, és hát
maga... Az általunk kibocsátott káros anyaghoz is valahogy alkalmazkodik erre is vonatkozó.
Igen, tehát
a kérdés,
itt
van, kicsit talán tényleg
nyilvánvalóan bizonyos értelemben alkalmazkodik. Itt a kérdés csak az, hogy nem túlságosan gyors-e ez a bizonyos antropogén behatás, ez az emberi tevékenység a fosszilis tüzelőanyag égetésénél, hogy ez ugye elegendő alkalmazkodás vagy adaptációs időt jelentsen a emberiségnek, vagy egyáltalán a bioszféra többi szereplőjének.
Ez az éghajlatváltozáshoz, vagy legalábbis az időjárás változásához, ugye a világ számtalan pontján hívják föl a tudósok, a környezetvédők, a döntéshozók figyelmét. Ugye Magyarországon is készült egy ilyen Vahava projekt, erről beszélgettünk Láng professzorral itt az Inforádióban többször is. A döntéshozók mennyire veszik ezeket, előrejelzéseket komolyan, mennyire építik be a különböző jogszabályokba, különböző előírásokba?
Azt hiszem, hogy ennek a Vahava projektnek a legnagyobb eredménye az volt, hogy korábban ezeket valóban nem vették komolyan, sőt, lehet, hogy egyáltalán nem is foglalkoztak vele. Ma már azonban azért elmondhatjuk, hogy nagyon sok szakembernek, nagyon sok területen dolgozó szakembernek fölkeltette ez az érdeklődését, egyáltalán elkezdtek róla gondolkodni. Tudomásul vették azt, hogy a saját szakterületeket is érintheti az éghajlatváltozás, hiszen itt ugye nem csak egyszerűen arról van szó, hogy melegebb lesz a légkör, és itt megáll a dolog, hanem bizony a hirtelen áradások, vagy jelentősebb szélviharok, és még egy sor más egyéb tevékenységet érinthetnek ezek a szélsőségek. Ma már ugye készül egy úgynevezett NÉS, egy nemzeti éghajlatváltozás is, ami szerintem nagyon jó irányba mutat ebben a tekintetben. Hát ilyen szempontból is van egyfajta adaptációs időszak az emberek számára. Bizony fel kell készülni arra, hogy ezeket a kedvezőtlen hatásokat valószínűleg teljes mértékben megszüntetni nem fogjuk tudni. Valamilyen mértékben viszont tudunk hozzájuk alkalmazkodni.
De most már akkor a döntéshozók nem legyintenek, hogy balontudósok, nem foglalkozunk velük, hanem azért beépítik, látják ennek jelét?
Igen, én azt hiszem, hogy akárha csak a saját szakmámat tekintem, egy 20-25 évvel ezelőtt még megmosolyogtató dolog volt azt mondani, hogy valaki meteorológus. Ma azt hiszem, hogy ez ennél már sokkal komolyabb, és valószínűleg ez abból adódik, hogy ugye az eredmények is jönnek, tehát sokkal jobban lehet hinni már azoknak a produktumoknak, azoknak az előrejelzéseknek, amit például az én szakmámban, a mi szakmánkban készítünk.
Az üzleti élet figyel erre? Jobban figyel, mint mondjuk régebben?
Azt hiszem, hogy igen.
Persze,
így van. Tehát számos olyan felhasználónk van, akik ugye bíznak a mi szaktudásunkban, bíznak abban, hogy az az operatív szolgálat, amit ugye mi éjjel-nappal ellátunk, az a mérési infrastruktúra, ami ugye hiteles adatokon alapul, az a számukra is kimutathatóan valami fajta hasznot, vagy esetleg egy elkerült kárt eredményezhet.
Innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégünk dr. Bozó László, az Országos Meteorológiai Szolgálat új elnöke.